Szeretettel köszöntöm a tisztelt közönséget és a kedves nézőket, hallgatókat, akik a televízióban vagy a rádióban követik a Mindentudás Egyetemének első Erdélyből közvetített előadását. Azzal illendő kezdenem, hogy igen nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy ezt az igényes feladatot éppen rám bízták, ugyanakkor pedig szerencsésnek is, nem személyem, hanem a téma miatt. Előadásom ugyanis a kognitív nyelvészet körébe tartozik, ennek pedig Kolozsváron majd 100 éves előzményei vannak. Csűri Bálint 1910-ben 24 éves egyetemi hallgató korában Kolozsváron írta meg és jelentette meg az Ige című munkáját, amelyben olyasmiket is ír a metaforáról, amelyeket, ha ma anélkül olvasunk, hogy tudnánk, hogy ki írta, azt hihetnénk, hogy valamelyik nemrég megjelent kognitív nyelvészeti munkából van kimásolva. Már másodszor mondtam azt, hogy kognitív nyelvészet. Lássuk hát akkor először azt, hogy mitől kognitív. Hiszen azt, hogy nyelvészet mindenki érti, vagy legalábbis ért rajta valamit. A nyelvészről úgy tudjuk, hogy a nyelvet vizsgálja, például a magyar nyelvet. Ezzel nincs is semmi baj addig, amíg nem próbáljuk meg elképzelni. Hogy ezt jobban értsük, képzeljük el azt, hogy a biológus vizsgálja például a házi nyúlat. Itt van a biológus, ott van az asztal, rajta a házi nyúl, ezt vizsgálja a biológus. Most képzeljük el ugyanezt, hogy a nyelvész vizsgálja a magyar nyelvet. Itt van a nyelvész, itt van az asztal, de mi van az asztalon? Valószínűleg van ott egy csomó szótár, meg kézikönyv, meg cédulák, meg ilyesmi, de valahogy mégsem ezekre gondolunk akkor, amikor azt halljuk, hogy a magyar nyelv, hanem valamire, ami van valahol, nem muszáj tudni hol, és annyit lehet róla tudni, hogy van neki hangtana, alaktana, meg mondattana, hiszen iskolás korunkban ezekkel keserítették az életünket. Azért nehéz elképzelni, mert a magyar nyelv az nem valahol odakint van, hanem idebent. A magyar nyelv az, hogy van ezen a világon körülbelül 14 millió ember, akik tudnak valamit, amit más nem. Tudnak magyarul beszélni. Az emberi beszédnek ezt az egyedüli módját csak ők tudják. Ha valaki meg akarja tanulni, csak tőlük tanulhatja el. Az pedig, hogy tudnak magyarul beszélni, azt jelenti, hogy van a fejükben egy nagyon sajátosan megszerveződő tudás arra vonatkozóan, hogy ezt hogyan is kell csinálni. Az a bizonyos magyar nyelv tehát odakint, az nincsen is. Van viszont helyette körülbelül 14 millió magyar nyelv az emberek fejében, és ha most önök értik azt, hogy én itt mit beszélek, az annak a jele, hogy az egyik éppen az önök fejében van. Már most ez a magyar nyelv, ez nem elkülönítve, valami külön rekeszben van ott a fejünkben, hanem szétválaszthatatlanul, összefonódva, egész megismerő rendszerünkkel, az összes kognitív funkcióinkkal, a fogalomalkotással, gondolkodással és a világról való teljes enciklopédikus tudásunkkal. A kognitív nyelvészet pedig attól kognitív, hogy a nyelvet ebben az összefüggésben, ennek a részeként próbálja megérteni, nem attól elkülönítve. Úgy is mondhatjuk, hogy a kognitív nyelvészet tárgya látszólag a nyelv, valójában azonban az ember, mert önmagunkat szeretnénk vele jobban megérteni. A kognitív nyelvészet körülbelül 25 évvel ezelőtt jelent meg, és már eddig is látványos pályát futott be. Egy ilyen rövid előadásban természetesen nincs mód arra, hogy a kognitív nyelvészet teljes problematikáját felvázoljuk, úgyhogy a továbbiakban csak az emberi nyelv metaforikusságáról és a jelentésvilág szerkezetéről szólnék valamivel bővebben. Ha önök most visszagondolnak arra, mit is tanultak az iskolában a metaforáról, akkor alig, hanem inkább az irodalom óra jut eszükbe, mint a nyelvtanóra, és esetleg a tankönyvek örökös példája az Arany Toldiából, hogy a fiú betoppan, szíve égő katlan. A metaforával tehát úgy ismerkedtünk meg, mint a költői képek egyik fajtájával, ezért aztán könnyen azt is hihetjük róla, hogy ez csak ilyen, hogy ilyet csak kivételes tehetségű emberek tudhatnak alkotni. A Magyar Értelmező Kézi Szótár tavaly megjelent új kiadásában is ezt olvassuk róla. Metafora, irodalomtudomány, nyelvtudomány, hasonlóságra épülő szókép. Például arca rózsái. Tehát itt is elsősorban, mint irodalomtudományi fogalom jelenik meg, és csak másodszorban nyelvészetiként. A kognitív nyelvészet mára gyökeresen megváltoztatta ezt a szemléletet. 1980-ban jelent meg George Lakoff és Mark Johnson Metaphors We Live By című könyve, amely egyebek mellett attól lett nevezetes, sőt világhírű, hogy felfedezte azt, amit Csüri Bálint 1910-ben a következőképpen mondott. A metaforát újra kell értékelnünk. Ki kell emelnünk abból az alárendelt, vagy talán félreértett szerepéből, melyet a stilisztikák adtak neki. Rá kell mutatnunk, hogy a metafora nem puszta díszítő, hanem a legnagyobb alkotó erők egyike az emberi beszédben. Nem kiváló írók vagy költők sajátja, hanem mindenkié, mert ez az alapja az egész emberi beszédnek. A metafora nem stilisztikai fogalom, hanem az egész nyelvet átható azon eljárás, mely szerint a lélek a külvilág tárgyait értékeli, és ez értéket a megfelelő névvel illeti. Ezt írta tehát Csűri, csak hát szerencsétlenségére 70 évvel korábban, mint ahogy kellett volna. Csűrit főleg az olyan metaforák foglalkoztatták, mint például az, hogy a hegy lába. Úgy látta, hogy az ilyeneket úgy tudjuk a legjobban megérteni, ha a láb jelentését összetevőire bontjuk, vagy ahogy ma mondanánk, a jelentést komponenciálisnak fogjuk fel. Eszerint tehát a láb jelentése a következő összetevőket tartalmazza. Egy, idézem. Alul levő tárgy, kettő, egy másik tárgyat egyenesen tartó tárgy, három, helyváltoztatást elősegítő tárgy. Így nevezték el a hegy alját, mivel alul volt, s mintegy az egészet egyenesen tartotta a hegy lábának. Az asztal, szék, ágy, stb. Feltámasztó rúdjait, az asztal, szék, ágy, stb. Lábainak, s a virág fenntartó részét is a régi nyelvben hasonló értékű szár szóval. Lakoffék az ilyen metaforákat nem találták nagyon érdekesnek. Őket inkább az olyanok izgatták, mint azok a rejtett metaforák, vagy ahogy ők mondták, a strukturális metaforák, amelyek a beszédben általában meg sem jelennek, de bizonyos kifejezések csak azok segítségével érthetők, értelmezhetők. Részletesen elemzik például azt, amelynek következtében úgy beszélünk a vitáról, mintha csata lenne. Magyarul is gyakran mondunk olyat, hogy szócsata, szópárbaj, legyőzzük a másik felet, vagy meggyőzzük, ha legyőzni nem is tudjuk. Saját fegyvereit fordítjuk ellene, érveinket bevetjük, a másikat valamilyen érvel lelőjük, ha csak nem visszafelé sül el. Vagdalkozunk, állást foglalunk, azt keményen védjük, a másik felet megsemmisítjük, stb. Ezek a kifejezések tehát egy koherens rendszert alkotnak, amely mögött a vita, mint csata metafora áll, ez pedig annak a szerkezeti hasonlóságnak az alapján jön létre, hogy mind a két esetben két fél áll szemben egymással, és mindegyik nagyon akarja azt, vagy nagyon hiszi, amit a másik nagyon nem. Ez a metafora összefügg azzal is, hogy milyen szerkezetű fogalmunk van nekünk a vitáról, azaz, hogy hogyan konceptualizáljuk a vitát, milyen fogalmi hálóba illesztjük bele, és ez a viselkedésünkön is meglátszik vita közben. A metafora kutatás mellett, de ezzel szoros összefüggésben a kognitív nyelvészet másik nagy kutatási területe a nyelvi kategorizáció. A megnevezés kérdése nekünk legtöbbször olyan módon válik problémánká, hogy hogy mondják például oroszul a kutyának. Ha megtudjuk, hogy szabáka, akkor választ kaptunk a kérdésünkre. A kognitív nyelvésznek ehhez képest éppen fordítva jár az esze. Őt nem az érdekli, hogy hogy hívják a kutyát magyarul, hanem azt, hogy mit lehet magyarul kutyának hívni, és még pontosabban arra kíváncsi, hogy honnan tudják azt a magyarok, hogy mit kell kutyának hívni, és mit macskának, miről azonosítják, miről ismerik fel éppen kutyaként azt a példányt is, amelyet addig még sohasem láttak, mi teszi nekünk lehetővé azt, hogy a környezetünk elemeit ilyen kategóriákba soroljuk, és pedig mindegyiket oda, ahová kell, és nem egy másikba, ha más magyarokkal szót akarunk érteni. Tavaly jelent meg Budapesten egy nagyszerű tankönyv, a címe Kognitív idegtudomány. Kovács Gyula a perceptuális kategorizáció alapjairól írt bele egy kiváló fejezetet, ebben a következőképpen határozza meg a kategorizációt. A kategorizáció azt jelenti, hogy képesek vagyunk egymástól fizikailag eltérő dolgokat csoportosítani, hasonlóként, azaz azonos kategóriába tartozóként kezelni, illetve fizikailag hasonló dolgokat elkülöníteni egymástól. Ez azonban a perceptuális kategorizációról szól, amely a fogalmi rendszerünk alapja. A nyelvészt elsősorban a nyelvi kategorizáció érdekli, vagyis az, hogy a dolgok közül melyek lesznek azonos nevűek, és melyek nem. A nyelvi kategorizáció jellegzetesen a beszédhez szükséges. Ez a két kategorizáció nem független egymástól, sőt elég nagy felületen át is fedi egymást, de koránt sem ugyanaz. Ha már a kutyáról esett szó az imént, lássuk akkor ezt. Kutyának hívjuk elsősorban és mindenek előtt kedvenc házi állatunkat. De nem csak azt. Más fajhoz tartozó állat is lehet kutya. Például a préri kutya, amely egy üreglakó észak-amerikai rágcsáló, aztán a repülő kutya, amely egy denevér, vagy a földi kutya, ez meg egy föld alatt élő rágcsáló. De kutya nem csak állat lehet. A fakutya kétféle tárgynak is neve. Egyik az, amelyikkel a csizmát lehet lehúzni, a másik meg egy járműféle, de inkább szórakozásra való, tulajdonképpen egy kis szántalpakkal felszerelt támlásszék. Erről mondja Vörös Futa, havon a fakutya, vele fut a retyerutya. De van emellett tűzi kutya is, egy vasálvány, amelyre a tűzifát rakják a kandallóban. Ezen kívül ember is lehet kutya, például ha azt mondjuk valakinek, most nagyon kutya voltál, vagyis ravasz. A nagy kutya pedig, hát azt tudjuk, mit jelent. A kutya nyelvi kategóriájába tehát kilencféle dolog tartozhat, és még nincs is itt minden. A perceptuális kategorizáció szerint, vagyis fogalmilag, ezek mind külön kategóriákba tartoznak, a nyelvi kategorizáció szerint viszont egyetlen strukturált kategóriát alkotnak, amelynek van egy központi eleme, a házi állatot jelentő kutya, és vannak neki különféle perifériái. A nyelvész pedig azért kell, hogy figyelembe vegye mind a két kategorizációt egyszerre, mert így tudja a metaforát megállapítani, azonosítani. Tudnélik, a csizmahúzó fakutyát például azért fogja metaforának nevezni, mert ez fogalmilag mást fed, mint a kategória központi eleme. Ugyanakkor az is látható, hogy a metaforikus kiterjesztést egy szerkezeti hasonlóság teszi lehetővé, tudnélik, hogy az, hogy a fakutyának az az U alakú része, amelybe a csizmát akasztják, az éppen olyan, mint egy kutyaszáj, ugye, ami összeharapja a csizmát. A perceptuális kategóriák, legalábbis az ilyen fajták, meglehetősen függetlenek a nyelvtől. Bármilyen nyelven beszéljünk is, alapjában véve ugyanolyan fogalmunk van a kutyáról. A nyelvi kategorizáció viszont nyelvspecifikus. Sajátosan az illető nyelvre jellemző. Semmi garanciánk arra, hogy mindezek a dolgok egy másik nyelven is ugyanabba a nyelvi kategóriába tartoznak, ahová más nem is tartozhat. Angolul például a hot dog is kutya, de ez nem jelenti azt, hogy nekünk akkor más fogalmunk is lenne a kutyáról, mint az angoloknak, vagy hogy mi az egyazon nyelvi kategóriához tartozó fogalmakat azonosnak is vennénk egymással. Az még sohasem fordult elő, hogy valaki csak azért, mert magyar az anyanyelve, elvitte volna a fakutyáját beoltatni veszettség ellen. Ez a példa is mutatja, hogy a nyelvi hogy a metaforikusság hogyan függ össze a nyelvi kategorizációval. Nagyon sok olyan kategóriánk van, amelynek vannak ilyen metaforikus kiterjesztései, és ezek egészen sajátossá teszik minden egyes nyelvnek a szemantikai rendszerét. A változatosság mögött azonban egyetemes elvek húzódnak meg. Éppen ezekre voltunk kíváncsiak, amikor itt Kolozsváron elkezdtünk egy olyan kutatást, amelynek az egyik célja az volt, hogy pontosabban határozzuk meg a metaforikus kiterjesztések legjellegzetesebb irányait, hiszen az még az elme működéséről is sokat elárulhat. Ehhez egy olyan számítógépes adatbázist használunk, amelyben a magyar értelmező kéziszótár minden főneve benne van minden jelentésével, és ez az adatbázis még fejlesztés alatt áll, de már így is nagy segítségünkre volt abban, hogy érdekes következtetéseket tudjunk levonni. Úgy gondoltuk, a legjobb lesz azzal kezdenünk, hogy a kategóriákat átfogó kategóriákba csoportosítjuk, mint amilyen például az állatok, növények, szerszámok, stb. Majd ezeket hierarchikusan elrendezzük, aszerint, hogy mennyire komplexek. A komplexitást pedig azon mérjük, hogy mennyi és milyen természetű tudásra van szükségünk nekünk ahhoz, hogy valamit az illető kategóriába be tudjunk sorolni. Az eredmény egy olyan rendszer lett, amely már a mostani félkész állapotában is alkalmas arra, hogy segítségével sok mindent jobban megértsünk, és amely nem csak a nyelvészet, hanem a kognitív pszichológia, az evolúciós pszichológia, és sőt az agykutatás számára is mondhat valamit. Azt találtuk, hogy minden név között a legkevésbé komplexek a személynevek, mint például a Mariska. Tudnélik, itt még kategorizáció sincs. Sokan vannak ugyan, akiket Mariskának hívnak, de mindegyiket külön-külön hívják Mariskának, nem mint a Mariska kategória tagjait. Ilyen kategória, hogy Mariska, nincsen is, amelynek, hogyha ismerem a meghatározó jegyeit, akkor az utcán meg tudom mondani, hogy ki Mariska és ki nem. Ezt minden személyre külön-külön tanuljuk meg, és pedig úgy, hogy megjegyezzük az arcát, és azt, hogy ehhez az archoz a Mariska név tartozik. Ennél többet az ilyen nevek használatához nem is kell tudni. A személynevek egyszerűségének másik tényezője éppen az, hogy az embernek általában jó arcfelismerő készsége van. Ez a biológiai örökségünkhöz tartozik. Az arcfelismerés pedig a globális, egészleges kép alapján történik. Ebben különösen a jobb agyféltekénknek van kiemelt szerepe, és tehát ezt az egyénre jellemző formát ugye nem is lehetne elemeiből összerakni. Így aztán a személynév jelentése sem lehet komponenciális, nem bontható összetevőkre, ezért nem is alkalmas a metaforikus kiterjesztésre. Eredendő alapfunkciója nem is a megnevezés, hanem a hívás. És egyáltalán nem véletlen, hogy annyi nyelven úgy érdeklődünk valakinek a neve felől, hogy hogy hívják az illetőt. Ez annyira hozzátartozik a személynévhez, hogy bizonyos mértékig a ráépülő komplexebb kategóriák is öröklik. Például azt is mondhatom, hogy ezt pohárnak hívják, ugye? Könnyen meg lehet, hogy a nyelv evolúciója során is a személynevek jelentek meg először, hiszen ha az emberek feltalálták annak a módját, hogyha valakit oda akarnak hívni, akkor azt ne úgy tegyék, hogy mindenki oda csődüljön, hanem csak az a bizonyos személy az menjen, akinek kell, akkor ez a társas viselkedés hatékonyságát igencsak megnövelhette. Személynevük egyébként nem csak embereknek, hanem állatoknak is lehet, bizonyos házi állatoknak. Akinek macskája van, azt is tudja, hogy a macska elég hamar megtanulja érteni a saját nevét. Ez is mutatja, hogy a személynév annyira egyszerű, hogy még egy macska is meg tudja tanulni, ha nem is használni, de legalább érteni. Azért nem a kutyát mondom, mert az ennél sokkal többet is meg tud tanulni. A személynevek után komplexitás tekintetében az állatokat és embereket, mint emberi lényeket megnevező kategóriák következnek. Kutya, medve, fecske, ember, stb. Sokféle állat tartozik ide, de kognitív szempontból ezek nem egyforma státusúak. Ezt az egészet valahogy úgy kell elképzelni, mint egy nagy galaxist, amelynek központjában azok az állatok vannak, amelyekről minden beszélőnek személyes tapasztalata, tudása van, amelyet mindenki ismer. Ilyen például a magyarok esetében a kutya, a ló vagy a veréb. A széleken pedig azok vannak, amelyekről sokan nem is hallottak, vagy csak hallomásból tudnak, nem személyes tapasztalatból, új képről, tévéből és más forrásokból. Ilyen például a magyarok esetében a mormota. Vízszintesen, tehát aszerint helyezkednek el az egyes kategóriatagok, hogy az adott beszélő közösség mekkora része ismeri azt az állatot, és hogy milyen forrásból származik ez a tudása, de függőlegesen is tagolódik, mégpedig aszerint, hogy mennyi tudásunk van arról az állatról. Például a kutyát és a legyet mindenki ismeri. Ez tehát ott van a galaxis közepén. De ha most hirtelen el kellene mondanunk mindent, amit a kutyáról tudunk, az legalább 5 percig tartana, a légyről pedig minden tudásunk egy fél percbe belefér. Persze a rovarkutató az árvaszúnyogról is tud fél órás előadást tartani, de az ilyen szakértői tudást itt nem vesszük figyelembe, mert a nyelvi folyamatokat nem az ilyen fajta tudás alakítja. Az állatnevek tehát már kategóriákat határoznak meg, és pedig mindközül a legkevésbé komplexeket. Az állatokat ránézésre azonosítjuk, annyit kell tudni, hogy néz ki az illető állat, és az ilyen kinézetű állatot hogy hívjuk. Az állatnév annyival komplexebb a személynévnél, hogy itt a kategóriáról való tudásunk már arra is alkalmas, hogy az addig még sohasem látott példányokat is azonosítani tudjuk, és meg tudjuk nevezni. A jelentés itt már bizonyos mértékig komponenciális, tehát vannak bizonyos releváns kiemelkedő jegyek, amelyeket az azonosításban is felhasználunk. A biztos azonosítás azonban továbbra is az egész kép alapján történik. Na már most miért éppen az állatok az a legegyszerűbb kategória? Ennek az egyik tényezője az, hogy az ember különös figyelemmel fordul a környezetében felbukkanó állatok felé. Ennek adaptív értéke volt az evolúció során, és ezért jelent meg ilyen formában. Tudnélik, azt, amikor egy állat felbukkan, azt azonnal tudni kell eldönteni, hogy én eszem meg, vagy ő esz meg engem. A másik tényező pedig az, hogy az állat mozog a környezetében, tehát könnyebb észrevenni is, de ugyanakkor, ha mozog, akkor fülével, farkával mozog, tehát azonnal látni lehet, hogy mettől meddig tart, elválik az alak a háttértől, a körvonalak is jobban felismerhetők. És ugye azt is tudjuk, hogy A kisgyermeket mennyire érdeklik az állatok, ez olyan veleszületett dolog, elég csak arra gondolni, hogy milyen játékok a kedvencei. Mindnyájunk számára ismerős, amit itt látunk. Ez egy 4 éves gyermeket ábrázol, és aki egyébként a mi unokánk, és 3 állatot. A jobb kezében a béka, a bal kezében az egér, és a harmadikat pedig ő maga formázza az ujjaiból kialakított szarvacskákkal. Különben az is mondhat valamit, hogy amikor ez a gyermek még összesen csak 15 szót használt, annak a fele, körülbelül a fele állatokat jelentett, a másik fele pedig személynévi értékű szó volt, vagy pedig olyan rámutató szó, mint az, hogy otta. Az állatnevek már alkalmasak a metaforikus kiterjesztésre. Ennek egyik iránya a központtól a periféria felé mutat, amikor is formai vagy viselkedésbeli hasonlóság alapján valamely ismertebb állat nevét terjesztjük ki egy kevésbé ismertre. Ilyenek voltak a korábbi példákban a préri kutya, a repülő kutya, a földi kutya, de ezen kívül mások is vannak, például bábaszarka vagy papmacska, amely nem macska, hanem egy szőrös hernyó, sündisznó, egyéb metaforikus irányokra majd később térek vissza, mert még nincs ott a képen. Érdemes megjegyezni viszont, hogy az állatok megnevezéséhez olykor már felhasználjuk a személynevekről való tudásunkat. Gondoljunk az ilyenekre, mint Mátyás madár, Katica bogár, Szent János bogár, vagy a kevésbé ismert Herkules bogár. Az állatnevek átfogó kategóriájához szorosan kapcsolódnak az állati testrésznevek. Ezek is ránézésre azonosíthatók, a felismerésükben pedig szerepe van ezek mértani formájának is, és az egymáshoz való viszonyuknak, az elhelyezkedésüknek. Ezeket jól fel tudjuk ismerni, de nem tudjuk pontosan megmondani, hogy meddig tartanak. Meddig tart például a fejünk, és hol kezdődik a nyakunk? Itt is vannak ismertebbek és kevésbé ismertek, a látható külsők ismertebbek, mint a belsők, amelyekhez csak boncolással lehet hozzáférni. Nem nagyon jellemző, hogy egy testrész név egy másik testrész nevévé váljon, de van rá példa, például a kezünk vagy a lábunk feje, vagy a halánték jelentésű vak szem, tehát amikor a szem az valami egyebet jelent. Állati testrésznév nevét ritkán ugyan, de állatokra is ki lehet terjeszteni. Ilyen például az ökörszem, amely egy madár, vagy a páva szem, amely egy lepkefajt jelöl. Az állatneveknél valamivel komplexebb a növények neve, mert itt már sokkal inkább figyelembe vesszük azt, hogy az illető növény mire jó az embernek. Erre a tudásra is szükségünk van. A növény legjellegzetesebben táplálék, így a növények ebben a rendszerben nagyon szorosan kapcsolódnak az ételek nevéhez, sőt, elég nagy felületen át is fedődnek. Gondoljunk arra, hogyha azt halljuk, hogy saláta, káposzta, cseresznye, mire gondolunk először? Az ételre gondolunk, vagy a növényre? Ez a növénynevek kategorizációjára is kihat. Mégpedig, ha valamilyen szempontból táplálékként, vagy gyógynövényként, dísznövényként az illető növény fontos az ember számára, akkor van neki jól ismert neve. A többi az csak fa, bokor, vagy hogyha fásszárú, akkor gaz, vagy ahogy Erdélyben mondják, burján. Egyes növényeknek már a neve is jelzi, hogy mire jó, illetve milyen kártétele lehet, például a zsurlónak a kannazsurló neve, illetve a belindek bolondító neve. Amúgy pedig a növény is olyan, mint az eddigiek. Ránézésre azonosítható, és a globális összképnek itt is nagy szerepe van. Ami viszont igazán feltűnő, az az, hogy a növények megnevezéséhez milyen nagy mértékben használjuk fel az állatokról és állati testrészekről való tudásunkat. Ezt már Fazekas Mihály is észrevette, hiszen azt írta a Lúdas Matyiban. Száz erdei réti dudvák voltak ezek. Nyúl, farkas, béka, cseresznyék, medve, szamár, disznó, ebb, egér, kutya, macska, tövissek. Hát meg az angyal, szent s ördöggyökerek, mivel akkor a fűvek neve csak barom, ördög, szent vala, fűvészkönyv még nem lévén. Azóta persze lett fűvészkönyv, éppen Fazekas Mihály írta Diószegi Sámuellel együtt, és sőt egyéb nyelvújítók is igencsak hozzájárultak ahhoz, hogy nyelvünket az ilyen póriasságoktól megtisztítsák, így aztán én ma már az értelmező szótárban annak a szer fölött érdekes természetes rendszernek, amelyről Fazekas beszél, már csak a romjait tudom tanulmányozni. És még ezzel együtt is az 1588 növénynévből 162-ben, vagyis a neveknek több mint 10%-ában fordul elő valamilyen állatnév vagy állati testrésznév, miközben az 1233 állatnév között csak egy olyan van, amely egy növényrészt megjelölő név metaforikus kiterjesztésével jött létre spontán módon, mégpedig a tiszavirág. Az ilyen növénynevek egyik jellegzetes fajtája az, hogy egy állati testrész neve lesz növénynév. Tehát bakszakál, darulláb, farkasfog, galamb, egy gólyaor, medve, talp, szarkaláb, sok van. A másik pedig az, hogy egy ismertebb növény nevét metaforikusan kiterjesztjük egy ismeretlenre, és megkülönböztetőként valamilyen állatot jelentő előtagot kapcsolunk hozzá. Például bagolyborsó, békalencse, farkasalma, kígyóhagyma, stb. Az ilyen adatok azért nagyon érdekesek, mert nagyon jól mutatják azt, hogy hogyan használjuk fel a kevésbé komplex kategóriákról való tudásunkat egy komplexebb kategória elemeinek a megnevezésében, és hogy hogyan épülnek rá egymásra. Szorosan ide kapcsolódik a különböző növényrészeket jelentő szavak csoportja, gyökér, levél, virág, stb. Ez szerkezetében teljesen ugyanolyan, mint az állati testrészeket megnevező kategóriája. Sőt, olyan is van, amely állati testrész nevének a metaforikus kiterjesztésével jön létre. Tessék arra gondolni, búzaszem, szőlőszem, ugye a szem. Itt több példa is van rá, hogy a növény rész neve metaforikusan az egész növényt fogja jelenteni, például ugye macskagyökér, szerptövis, varjútövis és egy sereg virág, tehát búzavirág, csillagvirág, zergevirág, stb. A komplexitás következő fokát az ember alkotta dolgok, az artefaktumok alkotják, Apácai Csere János igen jó terminusával a csinálmányok. Ez egy olyan nagy galaxis, amely több kisebbet is magába foglal, a legjellegzetesebb ezek, hogy edények és tárolók, szerszámok, öltözetdarabok, bútorok, épületek, járművek, hangszerek. Együtt jellemezzük őket, ugye, mert jellegükben hasonlítanak. Ezek a nevek annyiban hasonlítanak az eddigiekre, hogy ránézésre ezek is azonosíthatók, felismerhetők, itt azonban a funkciónak már akkora szerepe van, hogyha azt nem ismerjük, akkor nem is értjük az illető szót. Az egyes kategóriákhoz sokszor külsőre nagyon különböző dolgok tartoznak, gondoljunk, és csak a funkció az, ami a kategóriát összetartja. Gondoljunk arra, hogy mennyire különböző dolgok a következők. Egy asztali óra, egy díszes fali óra, egy torony óra, egy napóra, egy digitális kijelzős óra és egy homokóra. Ezek nem is hasonlítnak egymáshoz. Egyedül azért óra mindegyik, mert mindegyiknek az a funkciója, hogy az időt mérje. És ez már elég ahhoz, hogy egy azon nyelvi kategóriába tartozzanak. Az, hogy itt a funkciónak elsődleges szerepe van, az teljesen érthető. Hiszen az ember akármit hoz létre, mindig azért csinálja meg, mert az neki valamire kell. És ennél fogva a tárgyat eleve valamilyen rendeltetéssel hozza létre. A funkció az nem utólag kapcsolódik ezekhez a tárgyakhoz, hanem pont fordítva, tulajdonképpen a tárgyat hozzuk létre a funkcióhoz. Ezekre a kategóriákra az jellemző, hogy éppen a funkció révén sokkal inkább bele vannak ágyazva a világról való enciklopédikus tudásunkba, mint az eddigiek, ugyannyira, hogy anélkül ezeket nem is lehet érteni. Tessék például arra gondolni, mi mindent kellene elmagyaráznunk egy Mars lakónak, aki a mi világunkról semmit se tudva ide csöppenne közénk, ahhoz, hogy megértse, hogy mit jelent egy olyan nagyon egyszerű dolog, mint az, hogy kulcs. Ugye el kellene neki mondani, hogy ez egy zárba illeszkedik. A zár az meg egy ajtóra, vagy fiókra, vagy kapura van felszerelve. Ez pedig azért van így, mert mi egy olyan világban élünk, ahol van magántulajdon. És ezt az emberek általában tiszteletbe is tartják, de van, aki nem. Ezeket hívjuk mi tolvajoknak. És így tovább nagyon sok mindent el kéne neki magyarázni, mert különben nem tudhatja megérteni, mi az, hogy kulcs. A csinálmányoknak is vannak részeik, akár csak az állatoknak. Ezek azonban bizonyos jól azonosítható szerkezetű dolgok esetében már ezeket már nem olyanokként észleljük, mint amit az egész részeire bontásával lehet elérni, hanem mint amelyekből az egész össze van szerkesztve. Ezek tehát már alkatrészek. Sokkal függetlenebbek az egésztől. Jellemző, hogy nagyon sokat külön is kapni lehet a boltokban. Alig, hanem ezzel függ össze, hogy a csinálmányok jelentése a leginkább komponenciális, és amikor a jelentés komponenciális, tehát ilyen elemekből való összetett voltát akarják szemléltetni, érdekes megfigyelni, hogy a szakirodalomban mindig innen hoznak példákat, mert innen lehet a legjobban, és ezek alapján, az összetevők alapján a kategóriát elég jól meg lehet határozni. Éppen ezért ezek nagyon hajlamosak a metaforizálódásra. Hogyha csak egy összetevő van meg valami másikban, akkor már lehet alkalmazni a nevet arra is. Például a pipa egyik ilyen összetevője az, hogy nagyjából derékszögben meg van hajlítva, és hogy az egyik szára rövidebb és vastagabb, mint a másik. Ez már bőven elég arra, hogy a kipipáló írásjelünket is rögtön pipának nevezzük, pedig ezen kívül aztán ezek semmiben nem hasonlítanak egymáshoz. Az alaptendencia itt is az, hogy a metafora a központtól terjed a periféria felé, tehát az ismertebbektől az ismeretlenebbek felé, például ugye a kalapács, mint sporteszköz. Ugyanakkor itt is megfigyelhető, hogy ezeknek a nagyon komplex kategóriáknak a megnevezésekor felhasználjuk a kevésbé komplexekről való tudásunkat. Állatok nevével tárgyakat nevezünk meg. Például ugye a fakutyákat már láttuk, de van bak vagy kecske, mint állvány, vasmacska, mint horgony, ló, mint sportszer, daru, mint emelő, vagy gém, mint kútgém, és amivel manapság nagyon sokat bánunk, a számítógéphez tartozó egér. Ugye? Nagyon jellegzetes az, hogy állati testrészek nevével nevezünk meg tárgyakat. Kecskeláb, kutyafül, ugye a könyv, ez a behajtás a könyvlapon. És még jellemzőbb az, hogy testrészek nevei lesznek dolgok részeinek a nevei. Egy korsónak például 7 testrésze is van, mégpedig van neki ugye szája, csecse, nyaka, füle, válla, hasa, feneke. Csak az alaki és vagy a funkcionális hasonlóság számít, például a fül alakja, vagy a csecs esetében az is, hogy ezen keresztül lehet belőle vizet szopni. Egyébként pedig az elhelyezkedés nem annyira fontos. Tessék megfigyelni, hogy a korsó füle a nyakától indul és leír a hasáig, a csecse az meg egyenesen a fülén van, ami emberben legalábbis feltűnő lenne, ugye? A testrésznevek a dolgok részeire való kiterjesztése az valószínűleg a világ minden nyelvére nagyon jellemző. Én legalábbis még nem láttam olyat, ahol ne lett volna ilyen. De az, hogy minek lesz tényleg ilyen neve, az nagyon függ az egyes nyelvektől. Például a románok nagyon jól tudnak szórakozni rajta, amikor megtudják, hogy magyarul a csupornak füle van, mert románul nincs. Pontosan ugyanolyan jól, mint amikor mi megtudjuk, hogy románul a lapátnak farka van. És nem nyele. Na most, ezek az eddig tárgyalt kategóriák mind olyanok voltak, amelyeket ránézésre is azonosítani lehet, nem szükséges hozzá semmi háttértudás. Innen a személynevektől viszont indul egy másik ág is, ahol valamivel komplexebb kategóriák vannak eleve, mégpedig olyanok, amelyeket nem lehet ránézésre azonosítani. Ezek közül a legegyszerűbbek a rokonsági elnevezések, ezeknek a középpontjában pedig egyértelműen az anya áll. Azért bonyolultabb a szerkezete, mint az eddigieknek, mert azt nem lehet ránézésre megmondani például egy fiatal nőről, hogy ő anya-e vagy nem, hanem azt valahonnan tudni kell, hogy van-e neki gyermeke vagy nincs, ugye, mert ezen múlik. Enélkül, a háttértudás nélkül én őt nem tudhatom anyaként kategorizálni, hanem csak emberként, illetve nőként tudom megnevezni. De hogyha olyan helyzetben látom, ahol specifikusan az ilyen funkcióhoz tartozó, tehát az anyai funkcióhoz tartozó viselkedését végzi, például, hogyha éppen a gyermekét szoptatja, akkor ki tudhatom róla találni, hogy ő anya. Viszonylag kevés név tartozik ide, de ezek nagyon régi tapasztalaton alapszanak. Tudnélik az, hogy ki anya és ki nem, illetve hogy kinek anyja és kinek nem, az egyértelműen egy biológiai feltételtől függ. Az ilyen kategóriák azért bonyolultabb az összes eddiginél, mert itt relációkról van szó. Ugye valaki nem abszolút értelemben anya, hanem valakihez képest anya, mindig valakinek az anyja, és amúgy pedig ember vagy állat és minden érvényes rá, ami az emberre és állatra jellemző. A következő kategória fajta ezen az ágon a funkció neveké. Olyanok tartoznak ide, mint orvos, pap, ezredes, elnök, vezér, tanár, ugye? Ezek amúgy emberek, vagy ritkábban állatok. De ezt most nem metaforikusan tessék érteni, mert szó szerint állat. A vezér például állat is lehet. Falka vezér. De ránézésre csak ennyit lehet róla megállapítani, az pedig, hogy az ember orvos, azt valahonnan tudni kell róla. A kategóriát a funkció határozza meg, sőt tulajdonképpen a funkció alkotja. Hogyha nem tudom, hogy mit szokott az orvos csinálni, és milyen ügybe fordulhatok hozzá, akkor nem tudom, mit jelent az, hogy orvos. Az ilyeneket tehát egyszerű ránézésre nem tudhatjuk felismerni, márpedig a mi elménk az olyanokkal sokkal könnyebben tud bánni. Éppen ezért mi kulturálisan különféle megoldásokat találtunk ki arra, hogy valahogy ezeket is ránézésre azonosíthatóvá, felismerhetővé tegyük. Jellegzetesen ilyenek a különféle egyenruhák, rangjelzések, jelvények és egyebek, és ezek bizonyos esetekben annyira hozzátartoznak az illető funkcióhoz, hogy ezek nélkül az illető személy nem is tudja a szerepét betölteni. Gondoljunk csak arra, hogyha a közlekedési rendőr nem egyenruhában, hanem csak úgy civilben áll ki az útkereszteződésre, akkor hiába integet, mert az autósok nem fognak neki szót fogadni, hanem szólnak a legközelebbi egyenruhás rendőrnek, hogy van itt egy őrült, vigyék már el onnan, mert még mielőtt elüti valaki, ugye? Az igazi, most már az előző ághoz képest az igazi nagy újság ezen az ágon az, hogy itt alig vannak metaforák. Némelyik rokonsági elnevezés, mint alapvető kategória lehet metaforikus, például az atya-pap jelentésben. Ezek azonban egészen ritkaság számba mennek. A funkció kategóriákra nem a metaforikusság jellemző, hanem a fogalmi ötvözés, angolul blending. Feltűnő, hogy akik eddig a blendinget leírták, szinte kizárólag innen választottak példákat. Ezek egyike az, amikor a sebészorvosra azt mondjuk, hogy ez egy mészáros. Ez ugye látszik, hogy ez nem olyan, mint a metafora. Nem a sebész hasonlít a mészárosra, hanem a környezete, illetve az, amit ő csinál. Tehát az, hogy mindegyik fehér köpenyben van, vágóeszközt használ, húst vág vele, ott vér folyik, de míg az egyik nagyon gondosan, figyelmesen dolgozik, a másik az úgy darabolja kilóra. És a blending az ezt csúsztatja át a sebészorvosra, és ezzel minősíti is egyúttal. A funkcióneveknél valamivel komplexebbek az intézménynevek. Az intézmények ránézésre már csak azért sem azonosíthatók, mert ezeket nem lehet látni. Láthatatlanok. Az például, hogy iskola, egyetem vagy akadémia már maga is egy igen komplex hálózat, amely kerete annak, hogy ott emberek specifikus funkcióikat gyakorolják. Az intézményeknek nincs megtestesítőjük, de rendszerint tartozik hozzájuk valamilyen épület, és azokat mi szintén iskolának, egyetemnek, akadémiának nevezzük. Ez nem látszik rajtuk, éppen ezért ki szoktuk rájuk írni, hogy ott mi van. Metaforák itt sem igen vannak, van viszont blending itt is, például mikor valamilyen intézményre, jobb, ha egyet sem nevezek meg, azt mondjuk, hogy az egy kézbolondok háza. Újdonság az, hogy mivel ezek már teljesen megfoghatatlanok, a mi elménk pedig elsősorban a primérebb, kevésbé komplex kategóriák kezelésére van berendezkedve, ezeket valamilyen alacsonyabb szintű kategória sémájára konceptualizáljuk, vagyis megjelennek Lakoff-ék kedvencei, a strukturális metaforák. Intézményekről például gyakran beszélünk úgy, mintha épületek lennének. A Magyar Tudományos Akadémiának például Széchenyi rakta le az alapjait. Tudjuk, mikor hozták tető alá. Kik járultak hozzá egy-egy téglával. Mi volt eredetileg a felépítése, és mi volt rá időnként romboló hatással. Így beszélve sohasem az épületre gondolunk, hanem az intézményre magára. Az intézményeknek részeik is lehetnek, ezeket gyakran rokonsági elnevezések metaforikus kiterjesztésével nevezzük meg, anyavállalat, leányvállalat, fiókszervezet, a filia meg a filiáli is ugyanilyen, csak latin szóból. Végül van a neveknek egy sajátos csoportja, az abstraktumoké. Ezek, hogy úgy mondjam, tiszta tudásból állnak, a nyelvi konstruktumok, és odakint a fizikai világban nem is felel meg nekik semmi, mint olyan. A nyelv evolúciójában a nevek legújabb rétegét alkotják. Ezek ugyanis a beszédben keletkeznek, és főnevekbe kódolva öröklődnek nemzedékről nemzedékre. Ilyen például éppen a nyelv, amely odakint nincs, de mi mégis úgy beszélünk róla, mintha odakint lenne, és aztán előbb-utóbb úgy is kezdünk róla gondolkozni. Ez pedig azért van, mert a nyelvünk eredendően arra van kitalálva, hogy a környezetünkről beszéljünk vele, tehát arról, ami odakint van, arról pedig, ami idebent van a fejünkben, úgy tudunk beszélni, hogy valamilyen csellel kivetítjük, külsővé tesszük, és akkor már tudunk róla beszélni. A külső dolgokról pedig az az elemi, alapvető tapasztalatunk, hogy ezek dologszerűek, vagyis elfoglalnak valamennyit a háromdimenziós térből. Így, amikor ezek az absztraktumok kivetülnek, akkor rögtön dologszerűekké is válnak, virtuálisan háromdimenziósak lesznek, így aztán a nyelvről úgy fogunk beszélni, mint aminek van egy sajátos belső struktúrája, komponensei, alsóbb és felsőbb szintjei, rétegei, vízszintes és függőleges tagolódása, stb. Nyilvánvaló, hogy ezek konceptualizálására a strukturális metafora a legalkalmasabb, ezért aztán az absztraktumok világa a strukturális metaforák igazi paradicsoma. Amint az imént említett példák mutatják, a nyelvről sokszor úgy beszélünk, mintha épület lenne, de van mikor úgy, mintha élőlény lenne, sőt egyenesen ember. Így aztán gyakran hallunk a nyelvek születéséről, életéről, haláláról, nyelvünk betegségeiről, erényeiről, és még akadémiai kiadványban sem túlságosan feltűnő, ha azt olvassuk, hogy a magyar nyelv nem kedveli szó elején a mással hangzó torlódásokat, hanem ezeket igyekszik minél hamarabb kiküszöbölni. Tessék csak ezt elképzelni. Absztraktum is sokféle van, ezekre itt nem térhetek ki, csak annyit tennék hozzá, hogy még például az állatok esetében a fogalmaink eléggé függetlenek a nyelvi kategóriától, itt ez már nem egészen így van. Tudnélik, absztraktumokkal mi kizárólag csak beszéd közben találkozunk. Nekünk az azokról kialakuló fogalmunk is csak azokra az adatokra támaszkodhat, amelyeket a beszédből kapunk. Így, mivel másféle tapasztalatunk ezekre nem is lehet, emiatt az, hogy valamely nyelven hogyan formálunk meg egy-egy ilyen absztraktumot, az nagyon is befolyásolhatja azt, hogy milyen fogalmunk lesz róla. Ez az itt felvázolt jelentésvilág természetesen nem teljes, sőt igencsak szemelvényes és elnagyolt. Annak a szemléltetésére azonban így is alkalmas, hogy a nyelvi kategóriáink egy hierarchikus rendszert alkotnak, amelyben a komplexebbek ráépülnek a kevésbé komplexebbekre. Érdemes továbbá észrevenni, hogy a rendszer alapjában álló kategóriák, tehát személynevek, állatok és emberek rokonsági elnevezések, funkciónevek együttesen éppen azt adják ki, amit régi latin terminussal animátának nevezünk, apácai Csere János még lelkes állatoknak hívta őket, és ez sokkal jobb terminus, mint amit mostanában olvashatunk az élő és élettelen, hiszen élőnek élő a növény is, de nem lelkes állat. Az pedig, hogy ezek alkotják az egésznek az alapját, érthetővé teszi azt a minden nyelvre nagyon jellemző sajátosságot, amelyről a Hogyan teremtsünk világot című könyvemben zoomorfizmus néven írtam, vagyis azt, hogy az alapvető nyelvi relációk tulajdonképpen ezekre szabva vannak kialakítva, és mi ezt a tudásunkat nagyon felhasználjuk akkor is, amikor élettelen dolgokról, sőt absztraktumokról beszélünk, és azokról is úgy beszélünk, mintha azok is lelkes állatok lennének. Ezért mondunk olyanokat például élettelen dolgokról, mint például az, hogy a nap elbújt a felhők mögé, vagy nem akar a motor beindulni, és mivel ez az előadás se akar magától véget érni, én most engedelmükkel, erőszakkal véget vetek neki. Köszönöm szépen!